Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Folytatjuk a Hetes Stúdió adását. Ebben a második órában, ahogy az már a hagyományainknak megfelel, megvitatjuk a legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeket tanult kollégáimmal. Üdvözlöm itt a stúdióban Erkis Kornéliát, a Magyar Hang újságíróját, Kövesdi Péter kollégámat, aki számtalan médiumot megjárt, újságíró és jelen pillanatban az Erzsébet Városi Önkormányzat kommunikációs vezetője, valamint természetesen Bolgár Györgyöt a Klubrádió színeiben. Nos, kezdjük talán a legfontosabban, ha lehetne egy szimbólumot a héten megszavazni Magyarországnak, akkor az alig, hanem a gumicsizma lenne. Hát olyan gumicsizma verseny volt itt a hét elején, ami el is tartott a hét végéig, hogy ihaj, kire szavaznátok, ki volt az, aki a legjobban forgatta a gumicsizmát?
A mély csöndből arra következtetek, hogy valakinek el kell kezdeni. Én szerintem ezen a héten Magyar Péter egy orrhosszal megnyerte a gumicsizma versenyt, és ezzel nem az orrára utalok, hanem arra, hogy ő neki volt a legjobb ütemérzéke ebben a történetben. Több labdát is dobtak neki a tévévitával, meg önmagával azzal, hogy ő kiment a gátra, és már kint volt a gáton, és képes volt onnan vitatni a kormány árvízi védekezését. Úgyhogy minden, ami ezután következett, az csak válasz volt rá. Ezért gondolnám, hogy ő volt a gumicsizma bajnok.
De vajon dolga egy politikusnak, hogy gumicsizmát húzzon, ha árvíz van, mert arra gondolok, hogy az elmúlt hét végén én szerencsém volt az osztrák híradókat nézni. Hát Karl Nehammernek sok minden eszébe jutott az osztrák kancellárnak, de az nem, hogy gumicsizmát húzzon. Arra ott vannak a vízügyes szakemberek, stb. Neki meg az a dolga, hogy a kormányt irányítsa. Mit gondoltok ti erről?
Igen, abszolút egyetértek veled abban, amennyiben ez volt az állításod, hogy ez kicsit Magyarországon túlzásba van vive, és nyilván ez egyfajta ilyen populista, látványos, valószínűleg a magyar választók ízlésének némileg megfelelő politizálás.
De túlzásba Orbán vitte, Orbán kezdte vinni, és nyilván Magyar Péter is onnét tanulta. Szóval akkor, amikor például 2013-ban Orbán ott volt minden gáton, és megmutatta, hogy a minden eddiginél nagyobb árvizet is hogy tudja lenyomni, ez Magyar Péternek akkor tetszett, nyilván sok fideszes szavazónak szintén.
Gyuri, látták hosszabb a memóriám, én emlékszem még a 2001-2002-es Orbán kormányra, amikor a római fürdőnél volt a gát, és akkor volt először, hogy azt láttam, hogy Orbán Viktornak múlhatatlan kényszere volt, hogy gumicsizmát húzzon, és ott mászkáljon a gáton, mint hogyha azt nélküle nem tudnák.
Sőt, Magyar Péter is ott mutatta be először, illetve most mutatta be azt a dokumentumot, oklevelet, amit Tarlós István harmadik kerületi polgármestertől kapott 21 néhány évvel ezelőtt, hogy részt vett önkéntesként a munkában. Tehát nyilván akkor érezte úgy, hogy neki is ott a helye, nem csak a miniszterelnöknek, de az a lényeg, hogy ebben a mostani helyzetben úgy látszik, jól megtanulta ezt a leckét, mert meg tudta előzni a miniszterelnököt, aki mögött hihetetlen apparátus van. Ennek az apparátusnak az egyik, nem is utolsó, hanem egyik első rendű fontosságú része, hogy propagandában mindig mi legyünk elől, mindig mi határozzuk meg a számukra előnyös formában és ütemérzékkel, hogy miről legyen szó és hogyan, és ennek ellenére Orbán Viktor lemaradt.
Az ellenzékből pedig... Bocsánat, de kommunikációs szempontból esetleg nem lehet az, hogy ugyanaz az istáló, ugyanazok de a reflexek? Ugyanaz.
Na de ha egyszer jobban tudja csinálni, a kérdés ugye alapvetően mégis az volt, hogy jó-e az, mert a te ízlésednek se felel meg, Kornélia ízlésének se felel meg, szerintem a tiédnek se, és ezek szerint az osztrák kormány, vagy az osztrák politika számára sem ez a követendő gyakorlat. De Magyarországon egyrészt ez vált azzá, tehát ha most átadta volna a terepet Magyar Orbánnak, akkor azt lehetett volna látni, hogy hát az ellenzék meg kétségbe esetten fut Orbán után, keres magának egy megerősítendő gátat, de nem, fordítva történt, Magyar találta meg a gátat, és Orbán futott utána.
De bocsánat, és aztán a hétfőn már Gyurcsány Ferenc is kint volt gumicsizmában, és utána Orbán példáját követve, hát a Mandinertől kezdve eddig a derék vitályos...
A
kormány szóvivő asszony, ez a vitályos Eszter. Szóval egész ilyen belső késztetést éreztek, hogy rajogba menjenek oda.
Egyetlen egy mondatot tennék még hozzá, hogy azért nem csak Magyarországon csinálják ezt. Az Egyesült Államokban ugye azért más egy kicsit a politika, látjuk sajnos Trump esetében, hogy néha mennyire más.
De azért, azért New Orleans-i árvíznél nem bohóckodtak ott a mentőcsónakokban, azért az amerikai elnök onnan távol maradt.
De aztán, persze oda ment, de ugye rengeteg természeti csapás van Amerikában. Nagy ország is, meg nagyon szélsőséges az időjárás. Szóval a politikusok ott is kiveszik a részüket ebből, tehát volt honnan tanulni, de ha már egyszer Orbán megcsinálta ezt, akkor nagyon jól tette Magyar Péter, hogy a tőle elsajátított, talán általunk nem nagyon kedvelt módszereket elsőként vetette be.
Egyébként két dolgot mondanék, csak az egyik az, hogy Kornéliának tökéletesen igaza van, ez egy ilyen ország. Tehát nálunk a populizmusnak ez a megnyilvánulása, ez teljesen természetes, és abból következik, hogy oda kell mennie a politikusnak, mert különben nem tartják politikusnak. Boldogabb világ lenne, hogyha mondjuk, azzal versenyeznének, hogy ki olvasott több könyvet, kinek van több a fejében, és amikor valami marhaságot elmondanak az egyik oldalon, akkor Orbán Viktor vagy Magyar Péter egy Tacitus kötettel vágna vissza, és azt mondaná, hogy egyébként pedig Tacitus ezt mondta erről, boldogabb lenne a világ. A másik pedig az, hogy onnan, hogy Magyar Péter nyerte a gumicsizma versenyt, én azt gondolom, vagy onnan gondolom, hogy Deák Dániel, a kormány egyik megmondó embere, a Magyar Nemzet című, hogy szoktam mondani a Dési, hogy a Magyar Nemzet címe megjelenő nyomdaipari termékben, egy 7000 karakteres véleménycikkben szedte ízekre, ahogy ő mondta, Magyar Péter hazugságait az árvízi védekezésről, ami egy jelentős változás a kormány propagandában, mert korábban egy ilyen típusú támadásra, néhány száz karakterben azt mondták volna, hogy aljas disznó és hazudik, de itt fontosnak tartották.
Bocsánat, de Köcse óta bele kell állni a szakpolitikai vitába, tehát hogy fogod meg a lapátot, azt 7000 karakterben kell elemezni a Magyar Nemzetben, szerkesztőségi cikkben.
Majd elment lapátolni, ő is.
Persze, hogy nem ment volna.
Elsietett, mielőtt még esetleg lapátra kerül, de ugye ebben azért a médiának is van felelőssége, hogy ennyire ilyen Netflix sorozat szintjére degradálja az árvízi védekezést, ami az én meggyőződésem szerint mégiscsak a vízügyi szakemberek, esetleg a kivezényelt katonák, az önkéntesek dolga, de az, hogy a teljes politikai spektrum ott bohóckodik, nem tudom másképpen minősíteni, mert nem ez az ő dolguk. Mutassanak példát. Tényleg fontos dolog az, hogy amikor kell segítsenek, és erre buzdítsák az embereket, de azért hivatalban levő kormánypolitikusoktól mégsem ezt várja az embert, hanem azt, hogy az országot vezessék.
Igen, hát valamiféle egyensúlyt kellene ebben nyilván találni, és igen, egy politikusnak egyébként van mozgósító ereje, tehát hogyha Magyar Péter azt mondja a Tisza párt szimpatizánsainak, vagy valamelyik fideszes politikus a Fidesz szimpatizánsainak, hogy gyertek, mert, és esetleg meg is szervezi, mint ahogy az ellenzéki pártok ezt megtették, akkor annak lehet pozitív hatása is természetesen, csak valahogy így a só része az igen, és valóban a média is médiás némileg hozzájárult ahhoz, hogy a só része az előtérben legyen.
Minden esetre Magyar jól felhasználta ezt arra is, hogy szervezze a pártját. Azt mondtam, most itt leszek, most oda megyek, jöjjenek a Tisza szimpatizások, a Tisza szigetekről. Hát ez olyan dolog, hogy ott vagyok én, és jönnek azok az emberek, akiket személyesen még nem ismerek, de oda jönnek hozzám, kezet fogunk, bemutatkozunk, hát ennél jobb pártszervezési alkalom, lehetőség, ehhez rengeteg munka kell, tegyük hozzá, nincsen. Ezt is remekül csinálta.
Láthatták ugye azt is, hogy hol mit tudnak ezek a csapatok összerakni, tehát hogy mire képes a szervezettség, tehát igen, mindenképpen.
Mindenesetre a Tisza-szigetek szervezése olyan jól sikerült, hogy Pócs János fideszes parlamenti képviselő le is ment a Tiszához, ahol speciál nem volt árvíz. Tehát most jó, hogy nevetünk rajta, de hát ugye ez a mediatizált világ, amikor a Facebookon létezik, vagy a Facebookon jelentkezik elsősorban a politika, meg az X-en tett bejegyzésekben, hát természetes, hogy megmosolyogjuk, de ő ezt nyilvánvalóan nagyon komolyan gondolta, tehát. No, de a Tisza számára viszont volt egy hozadéka azért Magyar Péter örök mozgóságának, nevezetesen, hogy a felmérések szerint az 50 éves seknél fiatalabb választók között egyértelműen a Tisza párt vezeti a listát. Mit gondoltok erről?
De számomra ez az ebben egy nagyon érdekes aspektus, hogy ugye azért, amikor Magyar Péter fölbukkant, akkor elkezdődött egy nagyon masszív lejárató kampány ellene, az aztán a választás után is folytatódni látszott. Ugye most elég sok pert nyert már különböző vele kapcsolatos kormányidejének különböző vele kapcsolatos állításai miatt, és hát egyelőre a számokból, legalábbis ezekből a számokból azt látjuk, hogy mintha ennek nem lett volna hatása, vagy nem tudjuk, hogy volt-e hatása, mert lehet, hogy el lehetett volna képzelni egy nagyobb növekedést is az ő támogatottságban, de minden esetre a növekedés nem fordította meg, és úgy látszik, hogy nem is állította meg, és ez egy nagyon érdekes helyzetet eredményez, mert ez lenne az első alkalom, hogy úgy tűnik, hogy ez a dolog nem működik. Nem tudni, hogy korábban mennyire szoros összefüggés volt a lejárató kampányok és a választási eredmények között, hiszen ugye az rengeteg faktor befolyásolja, hogy kire szavaznak az emberek, de minden esetre mindennek dacára kezdenek most kijönni ezek a számok, és hát erről eszembe jutott az, amit egyszer egy német kulturális diplomata mondott nekem sok évvel ezelőtt, hogy de már 2010 után, hogy hát Kornélia, hát önök konstans felháborodásban élnek ebben az országban, így nem lehet létezni egyszerűen konstans felháborodásban, és azt is elmondta, hogy szerintem miért nem, azért nem, mert akkor, amikor igazán felháborodásra okot adó és a felháborodás igényét felvető események történnek, akkor már az nem fog olyan nagyot szólni.
Elfárad a közvélemény.
És fordított és tehát megfordítva azt a dolgot tulajdonképpen most lehet, hogy a Fidesz is így járta a lejárató kampányokkal, hogy annyi lejárató kampányt folytatott már, annyi olyan alkalom volt, amikor összekeverték a valós információkat a hazugságokkal, vagy teljes mértékben valótlan információkat terjesztettek, amiről utána a bíróságon nem tudtak elszámolni. Ezt annyiszor megcsinálták, és annyira vadak voltak ezek az állítások sok esetben, hogy most már hiába állítanak akármilyen vadakat, és teljesen indiferens, hogy ezeknek mennyi valóságtartalma van, mint hogy azelőtt is teljesen indiferens volt ez, tehát rendületlenül állították ezeket, és mégis most azt látjuk, hogy minthogyha ez már meggyengült volna ez az eszköz, vagy nem tudom, lehet, hogy nem, de nekem ez jutott eszembe.
Hát egy elég furcsa az dolog az, mert mondjuk Márki-Zay Pétert idézőjelben mondom, most sikerült összegyurcsányozni, amikor ez volt a feladata a Fidesz propagandának, de valahogy Magyar Péterről ez leperget, pedig vele is megpróbálkoztak.
Igen, és Magyar Péter sokkal jobban tud fókuszálni azokra a problémákra és azokra a topikokra, azokra a tárgyakra, amiben ő kommunikálni szeretne az emberekkel, mint ahogy tette ezt annak idején Márki-Zay Péter. Van egy barátom, aki teljesen véletlenül a magyar kampányban dolgozik, kezdett el dolgozni, teljesen mindegy, hogy milyen poszton és miért és hogyan, és amikor nagyon érdekes volt, hogy amikor ez a Bese történet ki kipattant, és mindenki felháborodott a baloldalon, és elkezdődtek ezek a Fidesz morális válsága, stb., hogy nem lehet egy olyan országban élni. Hát a rendes felháborodás, amit a Kornélia mondott, hogy micsoda emberek vannak ezen az oldalon, stb. És Magyar Péter nem szólalt meg ebben az ügyben, egészen pontosan annyit mondott, hogy gumicsont. És én felhívtam ezt a barátomat, és azt mondtam neki, hogy ez hallatlan, hogy egy miniszterelnöknek készülő magyar politikusnak ennyi véleménye van csak erről a történetről, ami tényleg a magyar jobboldalnak az üllöttségét és az erkölcsi romlottságát mutatja, és azt mondta, hogy nem, itt arról van szó, hogy ők nem akarnak fókuszt veszíteni. Tehát, hogy ők beleálltak abba a két témába, vagy három témába, amit tolnak, és nem akarnak
elforgácsolódni. Kórház,
vasút, így van. És nem akarnak elforgácsolódni, ahogy a baloldal egyébként évek óta teszi, mindig ráugrik valamire, mindig valamiféle morális, vagy nem morális problémába belekapaszkodik, és azt próbálja meg tolni. Ők nem akarnak ebbe a hibába esni, és bár lehet, hogy miniszterelnökként, vagy miniszterelnökségre törekvő politikusként én ezt helytelenítem, de stratégiai szempontból elképzelhető, hogy igazuk van.
De még az is lehet, nem tudom, csak most, hogy ezt kifejtett Péter, eszembe jutott, hogy lehet, hogy Magyar Péter ezt von Haus, ugye akár a feleségén keresztül, vagy más kapcsolataink keresztül, kimondottan tudta is, hogy ott a Rogán-féle társaságban ezt ki is mondták, hogy nagyon jó, minél több ilyen botrányunk van, és minél többször reagálnak felháborodottan az ellenzékből, hát kit izgat? Minden nap van egy ilyen botrány, szinte tényleg minden áldott nap, és az ember azt mondja normális ésszel, hogy hát ez nem lehet, hát meddig lehet ezt csinálni így? De lehet, hogy a Fideszben ezt kifejezetten és röhögve mondják, hogy annál jobb. Minél több ilyen ügy van, annál kevésbé tudnak koncentrálni a lényegre. Lehet, hogy ezt onnét hallotta és megjegyezte, az is lehet, hogy magától jutott erre a következtetésre, ez is lehetséges, de hogy ezt jól csinálja, az biztos, és mondok hozzá egy amerikai példát, ami lehet, hogy sajnos azzal a nem kívánt következménnyel jár, amit most itt fölvettek. Trumpnak az elnökjelölti vitában elhangzott egy döbbenetes kijelentése, hogy ő látta, olvasta, hallotta, hogy az Ohio-i Springfield városában hajti emigránsok az emberek kutyáit. Igen,
kutyáit is.
Igen. Kedvenc háziállatokat, kutyákat, macskákat, kacsákat, és mindenki azt mondta, hogy hülyeség. A springfieldi polgármestertől kezdve az Ohio-i republikánus kormányzói, mindenki republikánusok. Ez hülyeség, ez nem így van. És ennek ellenére ez a dolog megül. Nem fordította el a szavazókat Trumptól, sőt, mintha úgy látszana, hogy a republikánus szavazók körében, és ki tudja talán még hol, még ha azt mondják is, hogy jó, lehet, hogy ott nem, de máshol talán igen. Ez az egészen vérlázító, felháborító, nyilvánvaló hazugság az emberek fejébe befészkeli magát, mert olyan felháborító és olyan abszurd, hogy de azért ebben mégiscsak van valami. Szóval adott hiába háborodik fel a demokrata oldal Amerikában, hát hogy képzeljük, hiába írják meg ezerszer, lehet, hogy ez nem használ.
Micsoda zenei mémek születtek ebből.
Imádom.
Fantasztikus volt az egész, mert amúgy egyébként, hogyha megnézzük, vagy felidézzük ennek a tévévitának a pillanatait, hát mit láttunk? Egy mérges, dühöngő öregembert, és egy magabiztos, meglehetősen vonzó fellépésű, szélesen mosolygó nőt. Tehát, ha egymás mellé, és ott voltak ilyen kettős képek, amikor ugye ezeket a bődült marhaságokat mondta a Trump, de úgy látszik, hogy az Egyesült Államokban azért, hát hogy mondjam finoman, szóval a közvéleményt ott is könnyű megvezetni ilyen dolgokkal, miközben nyilvánvalóan a nagyvárosi intellektuális körökben ez kiveri a biztosítékot, de van akiknél meg ez a történet átmegy, és hát ilyen szempontból nagy a politikai verseny, viszont azért még visszatérve erre a gumicsont, nem gumicsont, ez a bese atyaféle történet, hát kizártnak tartom, hogy Orbán Viktor környezetében a miniszterelnöksége ne tudtak volna arról, hogy mi veszi körül ezt a papot, és ebben az értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon komoly párhuzamokat vélek felfedezni mindig mindenfajta diktatúra és az Orbán rendszer között, ahol az ilyen zsarolható, képlékeny emberek, ilyen gumigerincű emberek kellenek, mert ezekkel föl lehet mosni a folyosót, ezekkel bármit meg lehet csinálni hatalomtechnikai szempontból. Most éppen olyan eldobható figurává tették, mint egy papírzsebkendő. Egy hétig ezen csámcsogott a média, bennünket is beleértve, de közben azért van mégiscsak egy olyan oldala, hogy összejön a kritikus tömeg, mint a fizikában. Hogy egyszerre túl sok.
Összejön.
Hát én azt gondolom, hogy egy idő után azért így össze, most nem akarom összeszedni az minden, nem akarok összeszedni mindenkit ebben a sorban, de hát azért Szájer Józseftől Bese Gergőig húzódik a sor, és még közte nagyon sok nevet lehetne említeni. Mit gondoltok ti erről, nem?
Hát igen, nem? Itt volt ez a Szájer ügy. Ennél látványosabb és nem Szájer, hanem az egész Fidesz számára megszégyenítőbb dokumentált esetet elképzelni, írni se lehetett volna. Mindenki láthatta is. Tehát azt lehet mondani, hogy hát gyakorlatilag a Fidesz morális bukása ott a
szemükkel. Bocsánat, Gyuri, de Brüsszelben nem. Ez a magyaroknak búcsújáró hely az Eresz csatorna.
Annak a pár embernek, aki még emlékszik rá, és hiába van, vagy volt Szájer ügy, hiába van Bese ügy.
Borkai megnyerte a választást azután, hogy kiderült.
Nem adódik össze, mi nem is tudjuk elképzelni, hogy hogy lehet ez, és mégis ez a helyzet.
Hát talán valóban nem adódik össze, ezt nem tudom, de azért ezt nyilvánvalóan érezni lehetett, például a kegyelmi ügynek azért az előbb felsoroltaknál több oknál fogva, valószínűleg az időzítésnél fogva is, hogy mikor történt, stb. Azért nagyobb hatása volt ennél. Tehát szerintem ott lehetett először azt érezni, hogy most a szemlélőben valóban az a benyomás keletkezik, hogyha a rendszer természetét látná meg. Tehát ott azért szerintem ez nagyon erősen érezhető volt, és a komoly következményekből is látni lehetett, hogy valószínűleg
ez nem egy pánikreakció volt, mert olyan gyorsan dobták el Novák Katalint és Varga Juditot, hogy hihetetlen. Tehát ott azért valószínűleg a hullámok nagyon közel értek már a miniszterelnökség küszöbéhez.
Hát vagy pánikreakció volt, de az is lehet, vagy pedig lehet, hogy az történt, hogy ennek azért olyan súlya volt ennek az egész történetnek sokoknál fogva, hogy az is lehet, hogy megméregették, és megérezték ennek a politikai súlyát.
Hát annál azoknál fogva, hogy a Szájer ügynél ugyan sokan kinevették, sokan kárörvendően, sokan azt mondták, hogy na hát megéri a pénzét ez a Fidesz, de hát végül is ebből neki ugye haszna nem származott, a Fidesznek nem származott, csak kára, gyorsan félretették, levették a saktábláról, pont. Ugyanezt csinálta Novák Katalin és Varga Judit esetében is. De itt a kegyelmi ügynél azért háborodott fel az egész ország, mert úgy érezték, hogy ezt az erkölcsileg megkérdőjelezhetetlenül felháborító döntést valamilyen számukra előnyösnek látszó okból csinálták. Ugye Szájer Józsefnek az a szerencsétlen esete, hát nem volt senkinek előnyös végeredményben, azon kívül, hogy ő talán jól érezte volna magát, de senki nem húzott ebből semmilyen hasznot. De itt közben jártak a legmagasabb hivatali szinten valakinek az érdekében, mert az úgy látszik közel állt a Fideszhez, vagy és ebből az emberek azt mondták, hogy ezek erre is képesek a saját érdekükben, na akkor az már mégiscsak disznóság. Talán ez lehetett a különbség az ilyen Szájer meg Bese ügyhöz.
És ugye hát az volt a Magyar Péternek a tiza párt felemelkedésének az origója volt, ugye ez a kegyelmi ügy, és attól kezdve, ahogy nőtt, ilyen mértékben Magyarországon még párt nem erősödött, ahogy most erősödik a Tisza, mondjuk áprilistól mostanáig, hogy egyre többet fognak hibázni, és ezek a ilyen úgynevezett belső körös titkok szerintem egyre több fog kiszivárogni, mert egyre több olyan szereplő van, aki úgy érzi, hogy ezeket most érdemes kiszivárogtatni, hiszen a rendszer nem elég erős ahhoz, hogy megvédje magát, és ahogy gyengül a Fidesz, vagy ahogy erősödik a Tisza szerintem, úgy húzzák egyre szűkebbre majd ezt a belső kört, ahonnan ezek az információk kiszivároghatnak, és a végén egyetlen egy darab pont marad ez a belső kör. Tehát ezt én azt gondolom, hogy ez egy jel volt, amikor ez az egész Bese történet kiszivárgott. Egészen biztos már régóta tudták, ahogy a Szájért is régóta tudták, de egyre kevésbé fogják tudni ezeket kivédeni, és valószínűleg éppen a Tisza erősödése miatt fognak ezek inkább összeadódni.
Lehet-e egy olyan olvasata is a dolognak, hogy fogy a pénz? És hogy az Orbán körülvevő oligarchák lassan-lassan egymás torkának esnek, mert mindegyik szeretne magának még mindig többet kihasítani. Ugye itt a heti hír, hogy a kormány nem volt hajlandó kifizetni azt a pénzt, visszatérünk Brüsszelbe. Az Európai Bíróság, amit megítélt, 80 milliárd forint már az ablakban, plusz az azóta eltelt napok száma szerint 1 millió euró, hogyha jól számolom, 400 millió forint naponta. Hát amilyen állapotban van a magyar költségvetés, ezt megengedheti magának egy felelős kormány, hogy 80 milliárd forintot kidob az ablakba?
Nem engedhetné meg magának, ha ez a kérdés, nem engedhetné meg, de mégis megengedheti a magyar társadalomnak, a Fideszre szavazó majdnem fele, úgy gondolja, hogy ennyit megír nekünk az, hogy ez egy szuverén, független, bátor, erős ország, lehet, hogy leírnak bennünket, mert csak 9,5 millióan vagyunk, kis ország vagyunk, nincs atomfegyverünk, nincs más se, a gazdaságilag is minimális részét adjuk az Európai Unió össztermékének, de van egy bátor vezetőnk, és ezzel a következetes Európa ellenes politikával, ugye Európa mindig megpróbálta ránk kényszeríteni az akaratát, hát Orbán Viktor nem adja. 80 milliárd forint, nevetséges összeg. Dobjuk a képükbe, nem számít. Teszem hozzá, hogy nem csak ez nem számít, Orbán az egyik ilyen árvízi sajtótájékoztatóján mondta, hogy ha Brüsszelre vártunk volna,
már nyakig szaladtunk volna.
Igen, akkor nyakig állnánk már a vízben, mint hogyha bárki várna Brüsszelre, miért Brüsszelből jönne a homok, meg a műanyagzsák, meg jönnének az önkéntesek, vagy mégis hogy képzeli. De egy dolgot lehetett volna várni Brüsszeltől, mégpedig azt, hogy a károk rendezésében közreműködik, segít. El is ment az Európai Bizottság elnöke, valahova, nem tudom már melyik lengyel városba, Lengyelországba, ahova elment a lengyel miniszterelnök, a cseh, az osztrák kancellár, és lássunk csodát, ettől a katasztrófától jóval kevésbé sújtott Szlovákia miniszterelnöke is, aki azonban úgy áll Orbán mellé általában, hogy közben nem gyalázza Brüsszelt meg az Európai Uniót. Orbán mindig gyalázza, Fico nem. Elment, és mit csinált von der Leyen? 10 milliárd eurót ajánlott fel gyors támogatásként ennek a négy országnak. Most aztán Orbán nyújtogathatja a kezét, hogy így Brüsszel, úgy Brüsszel, miért nem csináltatok valamit, valamit fognak egyébként biztos adni még így is. De az első körből, a nagy pénzből, emiatt az állandó Brüsszel ízélgetés miatt megint kimaradtunk, plusz a 80 milliárdhoz.
Meg hogyha azt várod, Misi, hogy majd ezért kivonulnak az emberek az utcára, hát gondolj bele, hogy ez 10 millió Wagner úr országa, tehát hogy ezt, a Wagner úr azt mondta, hogy ne adjon nekem, uram, 5000, tudom én, fontot adjon, 5-öt, annyit már láttam. 80 igen. milliárdról nem tudják, hogy ez mennyi, és hogy ez miért fontos.
Hát igen, csak ezek a pénzek ugye hiányoznak itthonról, de azt, amit Gyuri mondott, hogy Magyarország teljesen súlytalanná vált az Európai Unióban, egy másik hír is igazolja a héten. Hát nem tudom, hogy ki gondolt arra, hogy mi állategészségügyi nagyhatalom leszünk az Európai Unióban, mert hogy az egészségügy és az állategészségügy biztosává jelölte Ursula von der Leyen, aki úgy látszik, hogy egy nagyon jó stand-up comedy is egyben, mert hogy nyílcéni nevetésbe fulladt ez a bejelentés Brüsszelben, amikor az új leendő bizottsági tagokat bemutatta. Hát Várhai Olivér megnyerte az állategészségügyet, úgyhogy a fertőző száj és körömfájástól megmentheti Európát, ha tudja. Szóval azért ez
én azt gondolom. De ez megint csak, ez, amit most mondasz, ez egyfelől persze így van. Másfelől azért ez egy másik történet is, mert ugye vegyük ketté a dolgot. Az egészségügy az alapvetően nemzeti hatáskör, és ezért valóban ez egy súlytalan történet. Másik oldalról viszont, sőt, van egy harmadik oldal és másik oldalról viszont az állategészségügy, az állatjólét az egy évek óta követelt, állatvédők által követelt uniós poszt, hogy legyen az állatoknak egy, hogy állat jólétnek egy megfelelő képviselője.
Tüszkölnek is ellene a nagyüzemi állattenyésztők.
Ez így is van, és von der Leyennek ezzel a lépéssel sikerült elérni, hogy senki ne legyen boldog, tehát a magyarok semmiképpen ne legyenek boldogok, de az állatvédők se legyenek boldogok, mert kapták Várhelyi Olivért, akiről nem nincsenek meggyőződve, hogy ő ezt valóban...
Tudjuk mi, hogy mennyire szereti ő az állatokat.
Nem az, hogy szereti, lehet, hogy képes-e ezt, tehát képes-e betölteni ezt. Ezt a pozíciót. Azt mondtam, hogy kettő? Azt mondtam, hogy három.
Három oldala van, igen. Van egy harmadik is.
Lehet, hogy nincs egy harmadik. De látom, hogy Kornélia készül elmondani a harmadikat.
Igen, de ennek a harmadik oldala igen valószínűleg az, hogy azért, de amikor súlytalan portfóliónak nevezik ezt, akkor abban van annyi igazság, hogy igen, az egészségügy nagyrészt nemzeti hatáskör, de másrészt meg ugye azért az Európai Egészségügyi Unió irányába tett törekvések azok azért azt mutatják, és egyébként például a koronavírus járvány kihívása is azt mutatja, hogy ez egy igen jelentős terület, és azt gondolom, hogy igen, nyilvánvalóan meg lehet ezt élni Várhelyi Olivernek visszalépésként is hatalmi szempontból, de azt gondolom, hogyha valaki becsületesen fölvállalja ezt a témát, akkor eredményeket érhet el benne. Nem tudom, hogy vannak-e a fideszes politikusok, illetve Fidesz közelében lévő figuráknak ilyen ambíciói, de ha vannak, akkor szerintem azokat ebben a pozícióban ki lehet élni. Arról nem beszélve, hogy a bővítéssel kapcsolatban ugye nem sok eredmény sikerült.
Ez lett volna a harmadik, hogy ez egy visszalépés.
Voltak az ő teljesítményével, amit a Kövesdi Péter mondott, vagy utalt rá, hogy elégedetlenek voltak Várhelyi Olivérnek a teljesítményével, és nem azt hozta, amit tőle vártak. Még talán meggyanúsították azzal is, hogy időnként úgy viselkedett, mint akinek a kezét Moszkvából irányítják, és hogy kínosan került minden olyan témát, ami például Ukrajna közeledését segítette volna elő az Európai Unió.
Egyébként az, hogy jó szomszédsági biztos volt, az is egy erősen vicces történet. Pont Magyarország, egy magyar biztos kinevezni jó szomszédsági biztosnak annak idején, mikor szerintem Európában nincs még egy ország, amelyik ennyire, hogy mondjam, hadilában áll a szomszédaival időről időre.
Minusz Szerbia, meglátjuk.
Minusz Szlovákia, hamarosan minusz Ausztria, olyan jóba leszünk az osztrákokkal, hogy csak. De teljesen igazad van egyébként.
Egy klikkalra vagyunk mindössze, attól, hogy jóba
esetre bővítésnek ugye nem volt esélye 2024-ig, de 29-ig, tehát a következő 5 évben már lehet, hogy el kell jutni valamilyen döntésig, hogy 30-ban vagy 35-ben ezeket és ezeket fölvesszük. Ilyen és ilyen feltételek alapján. Vagyis most, ha nem is...
tárgyalásos
fázis. Igen, tehát most kerül olyan helyzetbe a bővítési biztos, aki már biztos, hogy nem Várhelyi Olivér, hogy hozzáadjon valamit, vagy elvegyen abból valamit, amit az Európai Unió kénytelen, kelletlen, néha kénytelen és kelletlen valóban. Meg kell, hogy csináljon, mert Európát nyilván bővíteni kell. Ha nem teszi meg, szét fog esni. Úgyhogy ez egy kulcsfontosságú terület lesz, és hogy erről levették a magyar biztost, az mindenképpen egy üzenet.
Én még azt se zárom ki, hogy egyébként nem Várhelyi Olivér lesz a valódi jelöltje Magyarországnak, sőt, azon se lepődnék meg, ha például a brüsszeli tapasztalatokkal rendelkező mondjuk Varga Juditot jelölné Orbán Viktor európai biztosnak.
De azért az egy nagyon erős húzás lenne. Nem tartom valószínűnek, de elképzelhető persze, bármi elképzelhető, én nem tartom valószínűnek.
Ez a tipikusan belefingani a nullás lisztbe.
Hát ez az alapon még Novák Katalinból is lehet, nem csak egy non-profit család gyarapító szervezetnek a vezetője, hanem akár ilyen uniós biztos is. Miért ne? Egyébként a képzettsége megvan hozzá, külügyes volt, diplomata volt, 3 nyelven beszél, jól mozog nemzetközi környezetben.
Van brüsszeli tapasztalata.
Minden van neki, úgyhogy hát meg sajnos egy fekete pontja. Azt még nyilván Brüsszelben is észrevennék, hogyha megtörténne a jelölés, de nem fog belemenni egy ekkora vitába, hiszen azzal fölhozná megint a politika középpontjába a kegyelmi botrány. Úgyhogy se Varga Judit, se Novák Katalin, mert az nem kell Orbánnak, ez biztos. Felejtsük
el. Meglátjuk, mert voltak már meglepetések ilyen témában, de ha már ilyen nemzetközi ügyek szóba kerültek, a héten kiderült, hogy a magyar költségvetés olyan borzasztó jól áll pénzzel, hogy 150-200 millió eurós pénzügyi segélyt nyújtunk Csádnak. Még egyszer mondom, Csádnak, közép-afrikai országnak. Hát ezt mi könnyen meg tudjuk tenni. Ugye hát megspórolták mondjuk Iványi Gáborék iskoláin ezt az ehhez szükséges pénzt. De mi az ördög magyar érdek fűződik vajon Csádhoz? Van-e valakinek erről bármifajta elképzelése? Mert én akárhogy erőltetem a fantáziámat, nekem nagyon nem megy.
Lélegzetet vettél. Az a baj, nem csak nekünk nincs olyan magyar szakpolitikus, katonapolitikus, a nemzetközi politikával foglalkozó szakember. Katona van.
Aki ott van Csádban, és egy darab, így van, és nem, talán nem véletlenül van éppen Csádban.
Csak egy századosi rangban, ilyen gyorsan az akadémia
végzése után. Én csak azt mondom, hogy biztos, hogy van egy olyan katona, aki Csádban.
Én két.
Nincs ember, aki erre észrevű magyarázatot.
Ami azért, ha belegondolunk, szintén egy abszurdum. Tehát, hogy egy ilyen jelentőségű misszió, és most már egy ilyen fejlesztési kiadással járó a projekt esetében azért az elvárható lenne, hogy ezzel tisztában legyünk körülbelül, hogy
hát ennek óriási, egyébként egy 200 fős katonai kontingenst kintartani Közép-Afrikában, annak a logisztikája, a felszerelése, a kiképzése, az elhelyezése, az eszelős mennyiségű pénzt emészt fel. Én két történetet tudok itt elképzelni. Az egyik az, hogy a miniszterelnök létrehozott a fiának egy ilyen homokozót, ahol eljátszhat ilyen katonai missziós játékot magának, ha már egyenruhába bújtatták. A másik, hogy Oroszországnak teszünk ezzel, és egyébként Franciaországnak is egy gesztust, hogy tehermentesítsük őket. Ugye az oroszokat a Wagner fiaskó után vegyük át tőlük ezt a csádi szerepet, a franciákat meg azzal, hogy a volt gyarmattartó kivonulhat, és jönnek helyette majd a magyarok, és 200 katonával kevesebb.
Katonai szakértő végképp nem vagyok, de 200 katonával az oroszok vagy a franciák kedvére tenni, hát az legalább 2000 kéne. Hát ez Csád, egy polgárháború előtt, után, közben lévő veszélyes. 200 katonával csak bukni lehet.
200 jól kiképzett katonával államcsint lehet végrehajtani Afrikában, ahogy szokták hát, is. De tartok tőle, hogy az afrikai viszonyok között
igen, annyira nem
minden tiszteletem a magyar honvédeké és a magyar katonáké, de talán ők nem erre vannak hangszerelve, nem erre vannak kiképezve.
Igen, és hogyha ez egy olyan ország lenne, ahonnan ugye nap mint nap jönnének menekültek, és az lenne a problémánk, hogy egy ország, amelyik Magyarországra ezrével küldi a menekülteket, akkor azt lehetne mondani, hogy igen, fogjuk ott meg a problémát, és a menekült áradatot próbáljuk meg ott megfékezni, de ez nem így van Csádból, nem jönnek menekültek Magyarországra naponta ezrével, nem az a vidéktől, úgy nem, én se értem.
Szóval 200 millió eurós hitelt adunk nekik, pontosan annyi pénzt, aminek a kifizetése miatt fel van háborodva az Orbán kormány. Ezzel büntetnek minket, ki kell fizetnünk? Nota bene, nem kellene kifizetnünk, ha hajlandók volnánk az Európai Uniós szabályokat alkalmazni a menekültek nem befogadásában, csak fogadásában, ügyük intézésében. És akkor 500 millió eurós hitelt adunk Észak-Macedóniának, mert ott most Orbánnak kedves kormány alakult nem olyan régen, miközben kínai és más hitelekre szorulunk, mert az uniótól megint a magyar kormány hibája miatt nem jönnek az uniós ingyen támogatások. Mi folyik itt? Szerintem csak Orbán nagyra vágyása. Mindegy, hogy hol, Észak-Macedónia, Csád, Mar-a-Lago, Florida, Trump, mi világpolitikai szereplőkké váltunk.
Lassan középhatalommá válunk.
Már bocsánat, de bár ez nincs így, de azért az mégiscsak jelent valamit, és ezt nem pozitívumként mondom, hogy az amerikai elnök jelölt, amelyiknek igenis van esélye, jó esélye van arra, hogy megnyerje az elnökséget, tehát Donald Trump, az Orbán Viktort többször is említette a beszédében. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a mi miniszterelnökünk nemzetközi szerepre vágyik, és hatalomra és befolyásra, akkor előfordulhat, hogy ez voltaképpen már megvan.
Persze.
Ez a hatalom, ez a befolyás. Nem úgy, ahogy mi gondoljuk, vagy nem úgy, ahogy mi szeretnénk, vagy ahogy mi ezt elképzeljük, de levecsülni semmiképpen nem szabad.
Kornélia?
Bocsánat, hogy közbevágok, csak nagyon ide tartozik, tehát, hogy igen, egyfajta módon lehet, hogy megvan, de kérdés, hogy ez a stratégia, ez mennyire lesz a jövőben produktív, és erre a legjobb példa egyébként éppen a migrációs politika. Ugye most azért már más elképzeléseket hallunk nyugat-európai politikusoktól is azzal kapcsolatban, hogy a migrációval mit kell kezdeni. Ugye egyszer megszületett már a migrációs paktum, fölismerték, hogy szabályozni kell, most már azt is többen kritizálják. Tehát valószínűleg várhatóak még változások a migrációs politikában, és vélhetően a szigorítás irányába. Tehát, hogy most lehetne mondani, hogy tulajdonképpen Orbán Viktornak lett igaza, aki már 2015-ben azt hajtogatta, hogy a migrációt meg kell fékezni, csak hogy ugye az a helyzet, hogy ő ezt olyan módon hajtotta végre, hogy egy konfliktus spirált hozott létre, és egyre mélyebbre került aztán ebben a konfliktusban, tehát hogy olyan módon kezdett el erről kommunikálni, ami ugye eleve triggerelte akkor még a társadalmaknak a jó részét is, és egyébként az európai politikusokat is, majd pedig egyre emelte a tétet, és eljutottunk oda, hogy most már komoly bírságok összegeivel tartozunk, és elmarasztaló ítéletek vannak Magyarország ellen, és gyakorlatilag kitaktikázta magát a Fidesz, vagy kitaktikázta Magyarországot számos európai kontextusból emiatt, tehát hogy nyilvánvaló, hogy elmagányosodott Európában, és a diplomáciai kapcsolatai azok nem jó voltak, hanem romlottak. Tehát, hogy most úgy állott Orbán Viktor és a Fidesz, mint az elvált házastárs, akinek lehet, hogy volt valami igazsága abban, amit mondott, csak ahogyan mondta, meg ahogyan cselekedett, az egy konfliktusspirált idézett elő. A házasság felbomlott, a felek a bíróságon veszekszenek, a gyermek elhelyezésen is kiforgatják egymást a vagyonukból, és föltehetjük akkor a kérdést, hogy mit nyert a konfliktus spirált elindító házastárs azzal, hogy neki igaza volt, hiszen lehet, hogy most azt hajtogatja, hogy igaza volt, és lehet, hogy részben igaza is volt, de ezzel párhuzamosan pedig gyakorlatilag romokban van az egész élete. Hát lehet, még az is lehet, hogy az Egyesült Államokkal kapcsolatos, és itt egyébként még a vagyonból kiforgatás is stimmel, csak éppen nem az Európai Unió vonatkozásában, hanem fordítva.
De akkor talált egy gazdag amerikai nagybácsit, aki támogatja.
Ki tudja, hogy az Egyesült Államokkal kapcsolatos politikának majd milyen vége lesz, tehát hogy én szkeptikus vagyok ezek után.
Hát az biztos nem várhatja Amerikától, még ha Trump nyer, akkor sem, hogy az Egyesült Államok majd ingyen uniós támogatásokat helyettesítő pénzeket
meg
ad Magyarországnak.
A Kínához fűződő kapcsolatok.
Az, hogy baráti lesz a kapcsolat, egymást fogják dicsérni, az biztos meg lesz, és nem kap egy olyan nagykövetet, aki minden héten felhívja a figyelmét arra, hogy ez nem demokratikus, ez nem normális, ez nem tisztességes, stb. Ez rendben. De ettől Magyarország helyzete nem fogja.
Bocsánat, Gyuri, emlékeztetnélek rá, hogy pontosan meghatározta Magyarország helyét az amerikai külpolitikában. Az előző nagykövet, ez a bizonyos Kornstein nevű gyémánt kereskedő, én hallottam őt élőben beszélni, meg szóval hát finoman szólva sem volt a diplomáciában egy járatos ember, de mint egy banán köztársaságban ugye a választási kampány támogatásáért cserébe elküldték őt Budapestre. Ennyi Magyarország helyi értéke az amerikai külpolitikában. Úgyhogy egy picit én nekem az jutott eszembe, mikor erről a Trump emlegetésről szó volt, mint rejtői hasonlattal élve, ugye Piszkos Fredet minden kikötőben ismerték és egyformán utálták, tehát körülbelül ebbe a szerepbe sikerült bele lavíroznia magát a magyar külpolitikának vagy Orbán Viktornak. De hát volt egy másik nagyon cifra eset is a héten, amiben volt magyar vonatkozás, ez pedig Libanon déli részén történt, ahol is a Hezbollah szinte összes vezetője, vagy majdnem összes vezetője áldozatul esett, mert vagy a üzenet közvetítő pager-re robbant föl,
személyhívója,
vagy a walkie-talkie, a rádiója robbant föl a füle mellett. Hát akárhogy is nézzük, ez mint titkosszolgálati operáció egy rendkívül szellemes és precízen végrehajtott történet volt, több mint, nem is tudom, 12 halálos áldozata van, és nem tudom hány, 900 sérültje, több száz sérültje volt a dolognak, és mint kiderült, van egy magyar közvetítő is a történetben.
A láncban, hogy mekkora a lánc, azt még nem tudjuk, lehet, hogy soha nem is fogjuk megtudni, de az, hogy ezt a magyar közvetítőt nevezte meg elsőnek a tájváni feltételezett gyártó, vagy legalábbis a személyhívó márkanév tulajdonosa, hogy nekünk semmi közünk hozzá, mi ezt átadtuk ennek a magyar cégnek, amiről kiderült, hogy tulajdonképpen egy személyes, ki tudja micsoda, azóta már a New York Times-tól feltehetően pontosan tudjuk, hogy ez egy izraeli fedőcég.
Zuglóban egy pár, vagy hogy mondják, ez székhely szolgáltatónál.
Ezt azóta kiderült, hogy a bolgár cég is, amelyik bele volt iktatva ebbe a történetbe, az is csak egy székhely szolgáltatónál működő, nem termelő, nem kereskedő cég volt.
Nyilván ezt az izraeli titkosszolgálat nagyon jól kidolgozta alaposan, és ki tudja még hány dolog, ami nem fog nyilvánosságra kerülni. De az mindenképpen nagyon kínos Magyarországnak, a magyar kormánynak, hogy ki, az első menetben derült ki, hogy egy magyar cégnek, egy magyar nőnek, aki valamilyen módon feltehetően együttműködött az izraeliekkel, köze volt hozzá, nem ő gyártotta, nem ő csinálta, biztos nem is tudta volna, ha akarta sem, de mégis bele lett vonva. És erről sajnos a Hezbollah terroristái is tudnak, Irán is tud. És akkor, ha hozzátesszük, a magyar kormány nagyon furcsa és nagyon gyanús külpolitikáját, hogy egyfelől Európában talán a legközelebbi, legszorosabb kapcsolatot tartja fenn Netanyahu izraeli kormányával. Másfelől viszont Európában szintén talán a legszorosabb kapcsolatot tartja fel Iránnal.
Ki nem mond, hogy békemisszió?
Iránnal, amelyik ugye a Hezbollahot Libanonban támogatja. Ezek után azt mondom, hogy Magyarország képtelen helyzetbe került, és csak reménykedni lehet abban, hogy ezt meg lehet úszni. Ezt nem lett volna szabad megtörténni, hogy ez most a magyar hatóságok tudta nélkül történt esetleg, vagy tegyük föl, bízunk benne, akkor is kínos. Ha tudták, még inkább, de ha nem tudták, akkor is egy...
Nem hiszem, hogy az izraeli titkos szolgálat beavatta volna a magyar titkos szolgálatot, vagy akár csak a kormányt abba, hogy egy ilyen típusú operációba belefog, szinte kizártnak tartom.
Nem, és nem is tudjuk, tehát ebben nem is érdemes belemenni, tudták, nem tudták, de hogy ebbe belekeveredtünk, ráadásul egy ilyen külpolitikai áttérrel, mint amit a magyar kormány tudatosan, ez nem titkos, ez nagyon is nyilvános, mi az izraeliekkel is a lehető legjobb, még annál is jobb kapcsolatokat tartjuk, és Iránnal is. Miért is? Ezt a másodikat különösen megkérdezem. Miért is? Iránnal? Azzal az Iránnal, amit a nyugat hosszú évek óta szankciókkal sújt? Azzal az Iránnal, amelyikről tudjuk, hogy a Hezbollahot Libanonban és a Hamaszt Gázában támogatja?
Miért? Háborút folytat Izrael ellen, ugye a Hezbollahon és a Hamaszon keresztül.
Hát ha csak nem most jön éppen jól, hogy hát lehet, hogy ebbe belekeveredtünk, de miután Iránnal olyan jó kapcsolatban vagyunk, hát talán megússzuk ezt a dolgot, mert szólunk.
Gyuri, van egy kedvenc filmem, nekem az a cím, hogy Összeesküvés elmélet, és Mel Gibson a főszereplője, aki egy taxisofőrt alakít benne, és úgy kezdődik a film, hogy a taxisofőr, akinek őrült összeesküvés elméletek vannak a fejében, és erről mindig kiad egy bulletint, amit elküld a megfelelő szerveknek, CIA, FBI, stb. Ezeket raktálja az éppen mögötte ülő utast. És a fő cím az arról szól, hogy ő megy, és mindig mond valamilyen összeesküvés elméletet, mögött egy másik utas ül mindig a főcímben, 10-15 ilyen utas, és a következő snitt az, hogy az FBI rátöri az ajtót a bunkerére, mert egy bunkerben lakik, és a film további része az arról szól, hogy kitalálja, hogy melyik összeesküvés elmélete az, ami miatt őt most elővették. Fogalma nincs.
Egy amerikai szalacsi az igen, objektummal. Ugye,
igen, az objektummal. És így vagyunk mi is nagyjából, tehát, hogy hát, próbáljuk kitalálni Csádot, a Hezbollahot, az Iránt.
Lehet, hogy rossz a mi hozzáállásunk, mert mi valami fajta reflexből is valami racionális, levezethető, épésszel felfogható dolgot keresünk olyasmi mögött, ami könnyen lehet, hogy egy teljesen véletlenszerű és rossz ötletnek a megvalósítása, akár a diplomáciában, akár egyéb külpolitikai vagy gazdasági területen, mert, és akkor itt most egy másik filmet hadd idézzek, a Hét Mesterlövész című film eredeti változatában valaki egy párbeszédben azt mondja, hogy volt egy pasas Texasban, aki letolta a nadrágját és beleült egy kaktuszba. Na de miért tett ilyet? Mert pillanatnyilag jó ötletnek tűnt. És hát sajnálom, hogy ennyire profán módon, de minthogyha tényleg így működne.
De mi bekeveredünk bele? Tényleg az a helyzet, hogy itt van Magyarország, egy katonailag védhetetlen, földrajzi okokból védhetetlen ország, kis ország, nem túl erős gazdaságilag, nem túl nagy. Nekünk végre megadatott, hogy az Európai Unióhoz, a NATO-hoz csatlakozhatunk, élnénk nyugodt, békés, demokratikus életet. Persze nem csak tőlünk függ, mert lám, Putyin megtámadta Ukrajnát, és hát mégis csak a szomszédunkban van, de ott is elkezdjük az amerikai, meg a nyugati oroszlán bajszát húzogatni, ahelyett, hogy Putyinét húz, nem kell őt se, csak legalább elítélni normálisan. Ott is valami egészen fura, extrém helyzetbe sodródtunk. Itt van a Közel-Kelet, ahol szintén túljátszuk, eltoljuk, vagy elviszük Bicskéig, meghosszabbítjuk Bicskéig, Csádig, ki tudja meddig, miért kell ezt csinálni Magyarországot? Arra teremtette mondjuk az Isten a 21. században, hogy szép, nyugodtan ebben a nyugat-európai, közép-európai közegben találja meg a helyét, és fejlődjön, és legyen egy békés, nyugodt élhető ország. Mibe visz minket?
Gyuri, ne idegeskedj, hát egyébként amúgy béke van, háborús veszélyhelyzet, de béke.
De én abszolút nem értem, azért vagyok azt, ideges. Miért? Miért?
Amit a kérdést föltettél, én is nagyon vágynék rá, hogy Magyarország Kelet-Európa Svájca legyen, csak hát fényévekre vagyunk ettől. Minden esetre a Hetes Stúdiónak ezzel a második órája is véget ért. Nagyon szépen köszönöm Erkis Kornéliának, a Magyar Hang újságírójának, Kövesdi Péternek, az Erzsébetvárosi Önkormányzat kommunikációs vezetőnek, és természetesen neked, Gyuri, hogy itt voltál és megvitattad velünk a hét legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeit.
Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió heti politikai összefoglaló műsorát hallották. Az adás második óráját szombat kora estétől meghallgathatják és megnézhetik a Klubrádió YouTube csatornáján is, és ne feledjék, folytatódik a Klubrádió túlélési gyakorlata, amihez önökre és a támogatásukra is szükség van, hogy hadd szóljon. A mostani adás elkészítésében közreműködött Váradi Júlia, Lantos Dániel, Horváth Ádám, Túri Lui és Selmeci János. Csernyászki Judit szerkesztő nevében is elköszön a műsorvezető, önök Hardi Mihályt hallották. Viszont hallásra is legyen szép, száraz hétvégéjük.
A Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.